A Szentírásból, a János evangéliumából hoztam egy igét nektek, a címet látjátok, hogy mindenkinek van rossz napja. De ugye, lehet elgondolkodni rajta, hogy esetleg úgy is fogalmazhattam volna, hogy mindenkinek lehet rossz napja, de akkor nem lennék egészen igazságos. Mert hát az az igazság, hogy van. Igaz? Nem csak, hogy lehet rossz napja, hanem az igazság, hogy előfordul, hogy van rossz napunk. Nektek szokott? Ilyenkor azt érzed már délbe, hogy lehet jobb lett volna felsekelni. Igaz? Aztán egy napot jobb lett volna kihagyni ezt az egész napot, és akkor felsekeltem volna, és akkor lehet, hogy jobb lett volna, hogy csak holnap felkelni, holnap reggel, és akkor kihagyni ezt a napot. Igen, nekem is szoktak lenni ilyen napjaim, de hát azért tettem volna ezt a de pont, hogy igen, oké, vannak rossz napjaink, de mit kezdünk ezekkel? Hogyan éljük ezt meg, hogyan lehet megélni, és milyen reakciók származnak a lelkünkből, amikor ezekben a szituációkba belekerülünk, és hát miért is kerülünk bele. Ezzel fogunk foglalkozni, de egy igét nézzünk meg, egy ige szakaszt a János evangéliumából, az Úr Jézus kereszt halára készülésének utolsó óráiba pillantunk bele egy történetben, János 13.1-től tehát. Húsvét ünnep előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jól lehet szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már szívébe sugta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Aztán vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyek körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg, soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, ezért mondta, nem vagytok mindjárt tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét leterepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, mit tettem veletek? Ti így hívszok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mostatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nos, hát Jézusnak ugye ez a cselekedete nagyon beszédes, és feltétlen aláhúznám, hogy azt mondja, hogy szükségetek van arra, hogy megmossam a lábatokat. Ezt mondja? És ha Jézus azt mondja, hogy szükségetek van arra, hogy megmossam a lábatokat, valószínűleg nincs közöttünk kivétel. Akinek ne lenne szüksége arra, hogy Jézus ilyen módon szolgáljon felé, én sem vagyok kivétel. Bármit fogok mondani ma nektek, mint lelkipásztorotok, nem fölényeskedve teszem, hanem jól tudva, hogy a hirdetett ige olyan, mint a két élő éles kard, szól rólam is. És én ezzel nem is akarok elbújni. Sőt, meg is vallom, hogy nagy szüksége van arra, hogy Jézus megmossa az én életemben is azokat a területeket, amik beszennyeződtek, amik homályossá váltak, vagy tisztátalanná váltak, vagy nem tökéletesek, nem szentek, amikor rávilágít az ő szent jelenléte az életemben azokra a dolgokra, amik nem tetszenek neki. Tehát én, nekem is szükségem van Isten élő igényére, de mivel én prédikálok, nem hallgathatok. Nekem nehezebb ebből a helyzetből. De hát az igének két élő kardja van, és nem tehetem, hogy hallgassak. A motivációt is szeretném elétek hozni. Azt mondja itt az írás, hogy mindennek, amit ő tett, akár a lábmosás története, vagy később a nagypénteki szenvedés történet, a kereszthalál, és az ott a megveretés, a kigúnyolás, és majd ugye az életének odaáldozása a kín kereszten, emögött ez az indulat volt Jézusban. Szerette az övéit a világban, szerette őket mindvégig. Jézusnak nem volt könnyű otthagyni a tanítványokat. Tehát azt mondja, jól tudta, hogy honnan jött és hova megy. Jól tudta Jézus, hogy kicsoda. De azt mondja, hogy szerette a tanítványait. Jézusnak azt is meg kellett élnie, hogy most egy időre el kell várnia tőlük. Szerette a tanítványait, szerette őket. Szerette őket mindvégig. Pedig azért, ha belegondoltak a mindvégigig, hogy mi történt, mind elpriccolt, Péter megtagadta. Tehát azért, hogy azt mondta Jézus, hogy mindvégig szerette, azért ez egy nagyon komoly üzenet. Szeret téged Jézus mindvégig. Ez egy nagyon komoly üzenet. Ez egy nagyon erőteljes üzenet, egy nagyon bátorító üzenet. Szeret Jézus téged mindvégig, akkor is, ha úgy gondolod, hogy te már nem vagy szerethető. Akkor is szeret. Mindvégig kitart melletted Jézus. Miért nehéz egy nap? Még egy gondolat, amit itt leírtam. Azt mondja, kétszer van itt ebben az olvasott igében az, hogy jól tudta. Jól tudva. Egyrészt Jézus jól tudva, hogy eljött az óra, amikor szenvedni fog. Tehát tudta, hogy ez nagy péntek, és hogy pár óra választja el attól, ami az életének a legsötétebb órái, amitől ösztönösen a testi élete, a testi érzelmeiből fakadóan menekült volna, amikor azt imádkozza, hogy atyám, ha lehetséges, ne kelljen ezt kínnom, ezt a poharat, de ha nincs más mód, nincs más út, hogy megmentsem őket, akiket szeretek, akkor kiiszom, legyen meg a te akaratod. Tudta, hogy mindenről tudott, hogy mi vár rá, érzékelte a lelkében, tudta azt is, hogy ott van Júdás, aki már eldöntött, hogy elárulja. Tudta azt is, hogy megrostálja, mint a búzát, az ördög a tanítványait, és imádkozott értük. Tudta, mi vár rá, a szenvedések, tudta, milyen nehéz nap következik. Ugyanakkor tudta, hogy Isten teljes hatalmával rendelkezik. Tudta, hogy ő egy az atyával. Tudta, hogy a mennyből jött ide, és a mennybe fog visszamenni, és trónra fog ülni. Tudta, micsoda hatalommal rendelkezik ő. Mind tudta tehát a ráváró szenvedéseket, és tudta azt a hatalmat is, amelyen rendelkezik. Na most, ennek a tudásnak birtokában lenni, és megmosni a tanítványok lábát, azt gondolom, ez nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Nem azt mondja, a gyerekek, kicsit borogassatok már, olyan nehéz nap jön. Hanem átéli, hogy imádkozzatok, könyörögjetek már, értem már, nagyon nehéz nap jön. Ezek alszanak. Szerette őket mindvég. Visszament háromszor. Mondta, jó van, azt mondja, aludjatok, pihenjetek, mert zűrös éjszaka jön. Miért nehéz egy nap? Jézus napja, érted, meg értem volt nehéz. Az ő napja azért lett nehéz, mert te meg én vétkeztünk. Egy csomó bűnt raktunk össze, ami miatt az ő napja nehéz volt. Az ő napja ezért lett nehéz. Mert ő szeretett annyira bennünket, hogy ezt felvállalta. Miért nehéz egy nap? Mi tesszük nehézzé, vagy mások esetleg a körülmények miatt, bocsánat, válik nehézzé egy nap? Olyan körülmények miatt, amire nincs ráhatásunk, például betegség, mások viselkedése, munkái stressz, a sok munka, a sürgető határidő, ugye nem megfelelő vezetés miatt? Már munkahelyi vezetés. Anyagi nehézségek szorítanak? Megoldhatatlannak tűnő élethelyzetben vagy? Miért nehéz a nap? Saját magunk gerjesztette feszültség, rossz hozzáállás, hanyagság, rossz természet miatt lett nehéz a nap? A bűnter feszíti lelkünket, amit még nem vallottunk meg, azért nehéz átélni a napot? Esetleg megkötözöttség kényszervert bilincsbe bennünket lelkünkben? Vagy lelki életünk az igével, az imádságban, a közösségben, a szolgálatban való forródásunk sekélyessége miatt a régi természetünk uralkodni kezdett lelkünkön? Ezért nehéz a nap? Gyermekünk viselkedése, hozzáállás okoz szorongást és kétségbeesést? Volt valaki, aki felhívta a figyelmünket olyan dologra, ami érzékenyen érintett bennünket? Ez okozott felháborodást lelkünkben? Házassági konfliktus elhúzódása miatt lelkünkben felgyújt a feszültség? Ezért nehéz a nap? Nem azt, vagy nem úgy csinálták mások, mint ahogy mi vártuk, akartuk, és ez bosszantott fel bennünket? Sorolhatnánk. Péter apostol a következőt mondja. Aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, az úvja a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak ánokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme, figyeljetek, az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Tehát azt mondja Péter apostol, hogy igenis, több esetben el lehet kerülni azt, hogy nehéz napunk legyen. Tehát több esetben lehetnek olyan nehéz napjaink, amit elkerülhetnénk. Mert rajtunk múlik, hogy ez a nap nehéz lesz, vagy sem. Ebben hatalmat kapunk az Istentől, hogy ezeket elkerüljük. Azt mondja a Biblia, hogy óvjuk a nyelvünket a gonosztól, hogy ne beszéljünk álnokul, hogy a jó cselekvésre törekedjünk, hogy keressük és kövessük a békességet, mert az Úr meghallgat bennünket, figyel ránk, füle hallgatja a könyörgésünket, ha ezzel a lelkülettel vagyunk, ha meg nem, akkor az Úr arca fordul felénk, és bizony ránk nehezedik a keze, és megtérés ösztönöz. Amikor mit csináljunk, amikor felmegy a pumpánk? Szokott felmenni a pumpád? Melyik jár? Egy kicsi ilyen, hogy kitörjön. Különbözőek vagyunk, de kizártnak tartom, hogy nem érted, amit mondok. Hogy milyen az, amikor felmegy a pumpád belül, a belső feszültség elkezd nőni. Ütök ám, de hirtelen. Vagy jön a szájkarate, kinek mi az, ami aztán, mikor kitör a belső feszültség, akkor hogy üti meg a másikat. Szóval, mit csináljunk, amikor felmegy a pumpa? Hát mindenképpen érdemes elcsendesedni, kilépni esetleg abban az adott helyzetből, keresni egy helyet, egy pontot, ahol az ember le tud nyugodni, hogy józanabbul legyen képes gondolkodni, hogy gőz ne árassz el az elméjét. Ha csak lehetséges, menekülj az igéhez. És azt tudom javasolni, nagyon jól működik egyébként, ha van olyan terület az életedben, amitől hajlamos vagy, hogy, tehát érzékenyebb terület, vedd a Bibliát, keresd szó szerint rá az ige szakaszokra, és olvasd az igéket abban a témában. Elképesztő ereje van Isten igéjének. Dávid rengeteg konfliktust élt meg, sokszor mehetett fel a pumpája, volt, amikor fel is ment egyébként, akkor például neki egy asszony segített, akiben volt elég alázat és bölcsesség, hogy azt mondja neki, Dávid, ne cselekedj indulatból, mert meg fogod bánni. És akkor Dávid egy jó lélekkel volt megáldva. Azt mondta, hogy de jó, hogy kinyitottad a biztonsági szelepet, és kiment belőlem a nyomás. És köszönj, hogy megóvtál a te szavaid által, megóvott engem az Úr attól, hogy vétkezzem. És szégyellnem kelljen magamat azért, amit tettem. Itt már megjelenik az, hogy van valaki, aki leengedi a gőzt. Segít kijózanodni, és jó irányba menni. Ez a Dávid mondja a 37. Zsoltárban, az egész Zsoltár érdekes egyébként, légy csendben is, várj az Úrra. És azt mondja, ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról. Hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos. Miért? Mert az csak rosszra visz. Az emberi indulat, az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Amikor konfliktus helyzetbe kerülünk, hozni kell döntést, és ehhez kell lecsendesedni, hogy józan tudjon az ember lenni, és képes legyen mérlegelni a helyzetet. Mert hogyha elönt az indulat, akkor ez nincs lehetőség, majd csak utólag gondolkodunk. Ez fontos, amit mondott Dávid, hogy csendesedjél el. Hagyd a heveskedést. Bízd az Úrra a dolgodat. Jogodra majd ő fényderít, ahogy mondja. Bízd Isten ítéletére a helyzetet. Csak nyugodj le. És ha lenyugodtál, akkor már van lehetőséged a különböző elágazások mellett dönteni, döntést hozni. Hogy mit akarsz? Mérleged? Mélyíteni akarod a konfliktust? Vagy a megbékülésre, a megegyezésre akarsz jutni? Az önigazságodat akarod bizonyítani? Vagy Isten igazságát kívánod felismerni? Viszont ennek érdekében akkor a másik felet is meg kell hallgatnod. Ha egy adott szituációban az Isten igazságát akarod megérteni, leggyakrabban nem megy másképpen, mint hogy leülsz és meghallgatod a másik felet. Különben csak a saját igazságodat fogod hangsúlyozni, és ha nem tetted meg, hogy meghallgatod a másikat is, akkor elhiszed, hogy mekkora igazság van benned. Ezt hívják önigazságnak. Nincs visszacsekkolva, visszaigazolva. Aztán le akarod győzni a másikat? Vagy önmagad indulatán uralkodva törekszel az Isten szerinti jóra, jóságra? Haragodat a másikra önteni és jól kiosztani akarod? Vagy a megbékülés útján kívánsz járni, amit Krisztus Urunktól tanulhattunk? Jobb könyvében van egy döbbenetes ige, Jobb 5.2-ben. Figyeljetek, mert az ostobát megüli a bosszúság. És a balgát halálba kergeti a heveskedés. Tehát el kell dönteni, hogy ostobán akarok viselkedni, vagy szeretnék teret adni a Szentlélek által az Isten bölcsességének. És nézzétek meg a názáreti Jézust, jól tudta, mi vár rá, és jól tudta, kicsoda ő. És neki ebből fakadom, gondoljatok bele, oka is lett volna, meg jogalapja is lett volna, hogy rendezze a sorokat. Mégsem ért vissza hatalmával, és mégsem engedte, hogy ráváró feszültség rossz kifolyást eredményezzen az életéből. Tehát jó példa, mi Urunk Jézus Krisztus. Amennyiben a megoldást keressük, és az igazságban és az ő szeretetében való járás a célunk, akkor sokszor elmondtam már, ne telefonon, ne e-mailben, ne messengeren, ne kutyafülén keresztül, Viber, sorolhatnám, közöld a gondolataidat. Mert ez csak arra való, hogy te úgy a belső tartalmat úgy, ahogy van, zacosan úgy kiöntsd, ráöntsd a másikra, és aztán takarítsd le magad utána. Úgy hagyod. Tehát, hogyha tényleg megoldást akarunk, akkor várj addig, amíg a másiknak a szemébe tudsz nézni. Míg alkalmas leszel arra, hogy megbeszéljétek. Tehát lenyugszik a lelked. És már nem a heves indulat tombol benned, hanem már józan a végig gondoltad, és már nem legyőzni akarod a másikat, hanem Isten igazságát szeretetben szeretnéd felismerni, mert nem gondolod, hogy mindent tudsz. És ha amikor leülsz személyesen a másikkal, hogy rendezz valamit, kifejezed iránta, hogy szereted és tiszteled. Így van? Akkor időt szánsz arra, hogy beszélj vele. Kifejezed, hogy a másikat szereted és tiszteled, sőt azt is kifejezed felé, hogy neked fontos ez a kapcsolat. Neked fontos a veled való kapcsolat, és nem csak annyi fontos, hogy te elmondd neki, hogy neked mi nem jó. Neked a kapcsolata fontos, és azt szeretnéd, ha ez a kapcsolat nem menne tönkre. Végképp nem menne tönkre. Ezért nem kerülheted el, hogy szemtől szembe beszélj, és elmondd nem a bántás célzatával, hanem a megoldást keresve, ami neked fájt, vagy nem látsz jónak. És el lehet mondani, hogy figyelj, nagyon szeretlek, de most, ami történt, ez engem, nekem fáj. Vagy ezt én nem értem. Személyesen intézt. A Biblia pontosan erről beszél. Azt mondja a Biblia Máté 5-ben, a hegyi beszédben, ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, mert lehet, hogy mondta, vagy beszélt veled már róla, csak még nem tudtad feldolgozni. Tehát mindenképpen tudsz róla, vagy eljutott hozzád a hír, ez a rosszabb eset. Miért? Mert lehet, hogy az atyád fia elmondta neked a helyzetet, csak nem tudtad feldolgozni, mert akkor még téged az érintett lehet, és neked is felment a pumpa, és azt mondod, hogy most hadd ne reagáljak. Ez jobb, nem, mint hogyha csípőből elveszed a 12-et, és akkor azt mondod, na nekem is lenne egy-két dolgom, amit szeretnéd neked elmondani. Ismer az érzést. Nekem is volt már ilyen. Oké, majd akkor én jövök. Most én majd megmondom neked, én. És valahogy az embernek végig kell gondolnia, és akkor Isten jelenlétével bekerül, és Isten jelenlétében elkezdi másképp látni a dolgot. És azt mondja, fú, uram, akkor én most megyek, és ezt rendezem, mert most már értem. És az a baj, tudjátok, hogy ez is kegyelem kell, hogy eddig eljusson az ember, hogy most már értem. Higgyétek el, a felségem a konfliktusokban is átélem, el kell csendesedjek, imádkoznom kell néha, hogy Isten megmutassa, hogy mi a baj. Tehát mi az, amit nem feltétlenül értettem ebben a helyzetben. Mert az én fejem nem az ő feje, értitek? És az én gondolatom nem az ő gondolata. És fordítva. Ez egy szükséges, hogy megértsem a dolgokat, és azt tudom mondani, Isten jelenlétében az ember egy más perspektívába kezdi látni a dolgait. Ezért mondja a Biblia, hogy mi így az Isten jelenlétében, és ott felismered, hogy igaza volt. Most már értem. Most már értem, mi a baj. Hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, és menj el, békülj ki atyád fiával, és csak utána tér vissza, és vidd ajándékodat. Mit szoktak csinálni a testi emberek? Van probléma, feszültség az életükben, és elkerüljük az oltárt. Hát itt nem az van írva, hogy kerüld el az oltárt, Isten jelenlétét, a szolgálatot, a úrvacsorát, és a többit, hanem azt mondja, hogy rendezd el, és menj vissza. És áldozz az Istennek. Jó szívvel, kedves illatként. Tehát a Biblia sehol nem mondja azt, hogy az keresztényi megoldás, krisztusi megoldás, ha valaki nem úrvacsorázik. A krisztusi megoldás, ha rendezi a dolgait. Az összes többi nem az Úr lelkétől való. Megoldás, végkimenet. Még ha szükség is lehet arra, hogy az ember lecsendesedjen, mondom, ehhez lehet, hogy idő kell, sőt, biztos, kinek mennyi. Jó, de hát azért azt gondolom, hogy ez nem hónapok kérdése. Az már megint nem egészséges. És aztán a másik helyen azt mondja Máté 18-15-ben az írás, ha vétkezik atyád fia, tehát megtudsz valakiről valamit, amit nem ige szerint teszi, tehát nem kulturális kérdésről van szó, hanem a Bibliáról van szó. És nem olyan dolgról, ami tudom én, nagyon piros pólót szereti, és te meg a feketét. Miért vettél piros pólót? Tehát értitek? Tehát ilyennel ne is keresjük egymást. El ne kezdjük zaklatni egymást kulturális kérdésekkel, emberi szokásokkal. Én a hamburgert szeretem, te a felótot szereted. Hogy lehet a felótot szeretni? Na, azt szereti. Tehát értitek? Szóval ilyen pitiáner dolgokkal el ne kezdjük egymást vegzálni, mert a világból kikergetjük egymást. Tehát tényleg a Biblia az ige legyen a mérce, ami kardinális kérdés. Az összes többi szeretett kérdés. És nem az a lényeg, hogy így vagy úgy csinálj, mert nem számít, nem lényeges. Tehát ha tényleg vétkezik az atyád fia, itt is azt mondja a Biblia, hogy menj el, beszélj vele négy szem közt. És mondja az írás, hogy teljes ismerettel tedd. Mit jelent? Nem azt jelenti, hogy te vágod a Bibliát oda-vissza, és 25 igeverse felkészültél, jól megsorozod, ott hagyod neki még a helyzetedet is, na gondolkodj rajta. A teljes ismeret nem ezt jelenti. A teljes ismeret azt jelenti, hogy figyelj, ezt érzékeltem. Én ezt így láttam. És szeretlek téged. Aggódom érted. Jól láttam. Vagy teljesen másról van szó. És akkor meghallgatom a másikat, mert csak akkor közelebb leszek a teljes ismerethez, még akkor sem leszek teljesen, mert az sem biztos, hogy ő érti. De legalább beszélgettünk róla, és akkor már van valami közeledésünk a helyzetről. És lehet kiderül, hogy tényleg van mit lerendezni, és hálás vagyok, hogy jöttél, és kérlek, hogy imádkozz is értem, mert helyre kell tenni az Úrnak az életemben dolgokat, és én ehhez kellek. Kerüljük az önigazolásnak azt a jól eső érzését, ezt a jól esőt, ezt a keserédes, lemondom, ezt a, tudod, amikor a léleknek, hogy jól esik csámcsogni, egy kicsi örömet szerez, és amikor elkezd csámcsogni a másikon, akkor azt hiszi, hogy jobb attól. Ismeritek? másokat vegzálsz, másokat lealázol, és akkor elhiszed, hogy ettől te jobb vagy. Ugye így működnek ezek a tehetségkutató versenyek, pont ezt az emberi nyomorúságot lovagolják meg. Az emberek látják a banális produkciót, és röhögnek rajta, és azt hiszik, hogy ah, milyen frankó vagyok. Ezt az érzést szolgálja ki pszichológia. De kerüljük az önigazságnak az a romlott és jól eső és könnyűnek tűnő formáját, amikor másokkal beszélsz ki egy adott konfliktust, szemét, ahelyett, hogy négy szem közt vele osztanád meg ezt. Ne akarjunk bosszút sem állni, ez is hajlamos az emberi lélek, hogy bosszút álljon. Érte valami? És akkor bosszút áll. És hogyan tud bosszút állni? Hogy rontja a másik hitelét, és a háta mögött kezd beszélni. A háta mögötti beszéd azért is gonosz, mert nincs lehetőség a rágalmazottnak védekezni, még ha igazat mondok is. Nincs ott a másik, hogy megvédje magát. És elmondja, hogy de hát megtértem belőle. Teljesen igazad van. Igen, a múlt hónapban ez történt. Eljött egy drága testvérem, megvallottam az Úrnak. És megtisztított. És tiszta az életem. Nincs lehetősége még el. Vagy köszönöm, hogy szólsz. Most azonnal megtérek. Nagyon nagy segítség volt. De a rágalom, ugye a háta mögötti beszéd, nem ad lehetőséget a védekezésre, saját álláspontjának megosztására. Egyébként ugye az a baj, hogy amikor az ember elkezd rágalmazni, és viszályt kezd szítani emberek között ilyen módon, azt a Biblia azt mondja, hogy utálja az Úr. Nem amit csinál, hanem őt. Hét dolog utálatos az Úr előtt. Az egyik a testvérek között viszályt szító ember. Azért ez súlyos. Miért? Mert Krisztus meghalt érte. Hát Krisztus meghalt a másikért is. Hát milyen alapon ítélkezik a másik ilyen módon, romlott módon egy olyan ember felett, akinek ugyanúgy szüksége van kegyelemre, mint nekem? Hát milyen alapon? Ha én megmostam lábatokat, akkor ti is így tegyétek. Ha a mester és az Úr, én az vagyok. Én ezt tettem veletek. Hát akkor ti, hogy nem lehettek nagyobb a mesternél, meg az Úrnál, ha szolgák vagytok. Azt mondjátok, hogy engem szolgáltok. Nézzetek a Mózes könyvének, Mózes harmadik könyvében, a 19. részben van egy ige szakasz. Ne terjesz rágalmakat néped között, ne törj fele Balátod életére. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát, fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes vétkében, ne légy bosszúálló, seg haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat, miért? Mert én vagyok az Úr. És én mindent látok. És mindent tudok. Például a Beszédek könyvében 18-17, igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja. Ugye erről beszélünk, hogy minden két felet meg kell hallgatni. Tehát meg kell hallgatnunk egymást. Aztán a 18. rész a Példabeszédek könyvében a rászedett testvér hozzáférhetetlen ebbe az erős városnál. És a viszály olyan, mint egy váron a zár. Amit mond az ember, annak gyümölcséből fog jól lakni a teste, amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia, tehát visszaad a személyes életére is, élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyeket szereti az ember, annak gyümölcsét fogja enni. Természetesen, amikor egy probléma túlnő két félem, és többeket kezd érinteni, és akkor ezzel elkezdenek foglalkozni a vezetők, házi csoportvezető, szolgálati területvezető, lelkipásztor, és megkérdez embereket, utána kezd járni a dolognak, akkor ez nem rágalmazás, hanem a megoldásnak az útja, a módja. Értitek? Vagy beszéltél, és akkor két vagy három tanút hisz, hogy beszéljünk. Ez megint nem rágalmazás, mert a megoldást keresed, a helyreállást keresed, segíteni szeretnél, nem ráhúzni a vízes lepedőt a másikra. Irgalom és könyüllet. Lelkülete, mert szerette az övét, szerette őket, mindvégig. Mindvégig szerette, értitek? Nem addig kell szeretnünk egymást, ameddig jó pofa a másik, hanem akkor is, ha rálép a jó szememre. Ugye felrepülök. Annyi szent vagyok, látjátok, meg kinőtt a szárnyam. Persze, hogy nehéz. Nekem nem nehéz, azt gondolod? Dehogy nem. De nincs más választásom. Miért? Mert ezt mondta Jézus. És nem csak ezt mondta Jézus, ezt tette Jézus. Én velem. Mit tettnék mást? Szeretnék nektek, oké, rendező elv, hogy azzal is azt beszéljem meg, aki is, ami a megoldás munkája. Azzal beszéljek, aki a problémának, vagy a megoldásnak a részese. Tehát a problémának, is a, vagy a megoldásnak a részese. Ha így teszek, akkor ez nem pletyka, meg nem rágalmazás, mert keresem a megoldást. Segítséget keresek. Vagy hát lehet, hogy tanácsot kérek egy érettebb vezetőtől, hogy ez történt, mit tegyek? Hogy járok helyesen el? Ez se az a helyzet, hogy kibeszéltem a másikat. Mert pont segítséget kérek valakit, aki érettebb, mint én. Hogy hogyan kezeljem ezt a helyzetet. Szeretném mutatni nektek egy aranyos videót, hogyha megteszitek, hogy bejátszátok, ez a Mimóza Pudika talán, de lehet, hogy nem jól ejtem ki, latinosok bocsássák meg nekem. Menni fog? Keresetek egy mimózát, mindjárt jön a tavasz, és akkor gyakoroljátok. Ugye szokták mondani, hogy mimóza lelkületű. Egyszerűen nem találsz felületet, ahol kapcsolni tudjál hozzá, mert kizár az életéből. Ugye a mimóza lelkület az olyan, hogyha kritikát kap, számára kényelmetlennek érzékelt véleményt hall, magába fordul, elzárkózik, megsértődik, távol marad a közösségtől is. Pedig a közösség rendkívül szükséges a gyógyuláshoz és a krisztusi szeretetben való növekedéshez. Nem lehet a krisztusi szeretetet sem megélni, sem növekedni a közösség nélkül, ahol bizony ilyen típusú élethelyzetek edzenek meg bennünket arra, hogy megtanuljuk Jézustól, hogy szeret bennünket, szeret minket mindvégig. Nézzétek meg a három ismérvet, amit sokszor mondtam már nektek, és ne elégedjünk meg kevesebbel, kivetítik mindjárt. Ha szeretnek, ugye teljesen megismerni, teljesen megszeretni, ha szeretnek, de nem ismernek, ez kényelmes, azonban egy felszínes dolog. Tehát nem keresztényi hozzáállás ez a típusú felszínesség, mert nem nyerek benne olyat, amit Isten elhelyezett a kapcsolatokban, amit ő tervezett az életben. A második szint, ha ismernek és nem szeretnek, az a legnagyobb félelmünk, hogy elutasítanak bennünket, és sajnos valójában őszintén bizony érhet bennünket ilyen típusú csalódás. Pontosan ilyen szituáció, amikor konfliktusba kerülök, akár a személyiségemnek a gyengébb, tehát amiért indulatosabb vagyok, vagy éppen visszahúzódóbb vagyok, stb. És ennek aztán lesznek nem áldott megjelenései, hanem bántó megjelenései, és hogyha emiatt én kapok kritikát, és megállok ezen a szinten, akkor bezárkózok, elvonulok. Nem pedig lépek a következő szintre, hogy hálás vagyok azért, hogy voltak, akik felhívták a figyelmemet, és tartozom én is azzal, hogy a másiknak a szeretet teljesen bátorítsam a jóra. Tehát ne csak, tehát most nem arról van szó, bocsi, hogy jöjjön. Tehát nehogy elkezdjétek azt, hogy írjátok a kritikákat. Ó, szeretem az Úr Jézus, na most jól megkritizálom holnap. Már 5 pontom van. Tehát ne. Tehát nem erről van szó. Csak kritizálni könnyebb, mint dicsérni. Kritizálni könnyebb, mint hálát adni a másikért. A hibát észrevenni sajnos könnyebb, mert romlott természetükből leszakad, mint felismerni azt, hogy nem megy egyedül a keresztény élet. Hogy szükségünk van egymásra. Hogy a gyülekezet az Krisztus teste, és minél inkább helyére kerülnek a tagok benne, és elkezdenek szolgálni kegyelmajándékuk szerint és képességeik szerint, annál erőteljesebb jelenik meg Jézus közöttünk. Nyilvánul meg Jézus közöttünk. És én mondom a testvéreknek, hogy lehet öngyógyító köröket tartani, és lehet, hogy az első lépésként jó, hogy beszélgessenek és kapcsolatuk legyen, mert még nem nyitottak az evangéliumra, de meggyógyítani őket Jézus Krisztus fogja. És értsétek meg, a gyülekezet, azt mondta egy kedves lelkész barátom a hétvégén, hogy az utolsó hely az emberek meggyógyulhatnak. Ha itt sem, akkor hol? És ez az a hely, ahol akik itt vagyunk, te teljes szíve hinnünk kell az életváltozásban. Tehát azzal a hittel kell jönnünk minden vasárnap, hogy Uram, ma is hatalmad van arra megváltoztatni életeket, mert ehhez a legjobban értesz. Amen. Ezért fontos a következő szintje a szeretetnek, amelyet Jézus bemutatott ott a lábmosásnél, a lábmosás történetében, amikor megtett ezt. Amikor viszont teljesen megismernek, és teljesen megszeretnek, nos, az olyan, mint az Isten szeretete. És ebbe akar belevezetni bennünket az Úr, és higgyétek el, nagy szabadság van benne, nagy áldás van benne, amikor akár ennek csak a töredék és elkezd megjelenni halandó testünkben és lelkünkben. Ne elégedjünk meg hát kevesebbel, hanem segítsük egymást a szeretetben, a jóban növekedni a Szentlélek által. No, a mimóza. Most beszélnem kell a keserűségről. Keserű. Biztos volt már olyan, hogy gyógyszer, keserű gyógyszert kellett ennetek. Igaz? Ismerős. Az íz. És akkor megettél ezt a keserűt, és utána ettél a legfinabb süteményedet, a legfinabb ételedet, és milyen volt? Hát keserű. Az is keserű lett attól az íztől, ami a szádban volt benne. Na tudjátok, pont ilyen a megkeseredett lélek. Amikor a lélek megkeseredik, a legjobb dologba is belekeveri az epét. És a legjobb dolog is azt mondja, jó, jó, csak egy kicsit keserű. Ezért mondja az írás, hogy ne engedjétek, hogy keserűség állandósuljon az életetekbe. Takarítsátok ki az életetekből, és kérjétek az Urat, hogy szabadítson meg a keserűségtől, nehogy megszokja, hogy nálad lakik. Mert ha megszokja a keserűség, hogy nálad lakik, minden keserű lesz. Rossz napod lesz, ez is az, így nézed, biztos azt csinálta, biztos azért, biztos engem akar. Kész, véged. Az ellenség ki fog nyírni, nyúvasztani, taposni, mindenki. A zsidókhoz írt levélben azt mondja az írás, hogy törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül nem lehet közösségben lenni az Urral. Nem látod meg az Urat, nem tapasztalod meg az Urat. Ügyeljünk arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől. Ismerte őket, szerette őket, szerette mindvégig, tehát a kegyelem ez, hogy a keserűségnek gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és el ne kezdje megfertőzni a kapcsolatainkon keresztül a többieket is. Fontos, hogy gyakoroljuk a valódi megbocsátást, és ne tároljuk el a lelkünkbe világi módon a valós vagy az elménk által legyártott vért sérelmeket. Tudtátok, hogy az elménk képes hoz kiszínezni a sérelmeket? Tudtátok ezt? Ér valami, és akkor az elméd elkezd dolgozni, és akkor még színesebb, még kemény, és egyre nagyobb. Az elme az csodás. Egy találmány képes kreálni eseményeket, hozzátenni dolgokat. Ezért a történészek nem is fogadnak el egy emléket hitelesnek. Az elme elképesztő módon meg tudja változtatni a valóságot. Durva. Ezért mondja az írás, ne engedd a keserűséget, hogy ott lakjon az életedben, hanem, és gyökeret vejjen, és kárt ne okozzon, és meg ne fertőzzön. Tehát valódi megbocsátásban járjunk, és ne engedjük meg, hogy az elménk legyártson sérelmeket, vagy ne tűrjük meg a lelkünkbe a hosszan a sebeket, mert keserűséget fognak hozni az életünkbe. Amikor megkeseredik az embernek a lelke, akkor megrontja a kapcsolatait is. És a keserűség létrehoz egy patkánytanyát. Ezek a, és elkezdek beköltözni az ember lelkébe ezek a patkányok. A keserűség, a vádlás, a keménység, a gyanakvás, az irgalmatlanság, az önelvetés, stb. Engedjük meg Jézusnak, hogy takarítsa ki a szívünkből a szellemi patkányok lakóhelyét. Hogy ne legyen otthonos számukra ez a hely, hanem tiszta legyen, lepeződjenek le, és aztán pedig kifele ezeknek a szellemeknek az életünkből, hogy ne gyötörhesse az életünket, és ne pusztíthasson tovább az életünkben, hanem takarodjanak ki onnan. Mi jellemzi a te lelkületedet? A keserűség súlyosabb formája, amikor elkezd keveredni, az irítséggel. A keserűségnek van egy jó barátja, nagyon szeretik egymást. Nagyon hamar összejönnek cimborálni, iszogatni egyet, letanyázni az ember lelkében, és szenzációs gondolatokat képesek gyártani a másik emberről. Ez az irítség. A Biblia azt mondja az egyik emberről, aki megengedte a lelkében, megkeseredett a másik sikeremi miatt, az Isten erők munkái miatt, a tehetsége miatt, megkeseredett a szívében, és elkezdett irigykedni rá. Ezt mondja az írás, térj meg tehát e gazságból. Ez nem udvarias. Ez olyan szeretetlen. Térj meg a gazságból. Benne van a Bibliában. És könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság megfogta a szívedet. Már fogja vagy. És uralkodik rajtad. Szóval Jakab apostol mondja, ha pedig keserű irítség és visszájkodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felüljön, hanem jobb esetben is földi, emberi reakció, testi reakció, és hát ördögi reakció is lehet benne, mert ördög azért jön, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson. Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát bizony Jézusnak helyre kellett tenni Pétert is, mert ördögi bölcsességgel szólt, hogy nem halhatsz meg. És mondta neki Jézus, hogy hú, komám, kerülj mögém, sátán. Vagy amikor az Zebedeus fiai ugye nem azt csinálják a samáriaiak, egyébként se szívlették őket, amit ők szerették volna. Uram, kérjünk tüzet az égből. Mint Elizeus, súg a tűz, vejéhet az egész, vagy illés idejében. Csak azt mondja nekik Jézus, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek, és éppen megemlékeztünk a feleségével, a gyermekeinkről, amikor valamelyikünk, hagyjuk ezt így meg, randalírozott, tessék, vállalod, randalírozott, és akkor azt mondta az egyik lányunk neki, ránézett, anya, milyen lélek van most benned? Gondold végig, mondjuk, megtérek azonnal, bocsánat. Tehát ez egy egészséges család. Nem mondom, hogy miénk a mint a család, bocsi, ne azért, csak most nem ezt akarom mondani, hogy mi családunk egészséges, csak ahol ilyen szabadságban vannak az emberek, a családtagok, hogy ilyen, fel sem merül, hogy nem szeretjük egymást. Tehát fel sem, hogy nem azért mondja, hogy bántsa a másikat, hanem segítsen rajta. Na ez az, ami a gyülekezet közösségében ki kell alakuljon. Hogy ismersz, mégis szeretsz. És megtért az anyuka a gyereknek a szavára. Reméljük, a gyerek is megtért, amikor az anya mondta. Megtért egyébként. Tehát ördögi. Mert ahol irítség van, és visszájkodás, ott zűrzavar, és mindenféle gonosz tett a látó. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedéke nyilgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Következő gondolatom, tölts időt azzal, akinek a lelkületéhez szeretnéd, ha hasonlítan a te lelkületed. Kovács Géza bácsi egyszer beszélt az imádságról, a szellemi életről, és az imádságra szűkítette, és a következőt mondta. A hívő életnek két pillére van. Az egyik az imádság, a másik a Biblia, az ige. Ha valaki sok igével él, de elhanyagolja az imát, okoskodó hívő lesz. Ha valaki sokat imádkozik, de elhanyagolja a Bibliát, az igét, az rajongó hívő lesz. Ha valaki mind a kettőt elhanyagolja, az kiüresedett, vallásoskodó, vallásos ember lesz. De ha valaki mindkettőt gyakorolja, bőséggel, hűséggel, az gazdag, gyümölcsöző életű lesz. És ő említette az Úr Jézus életéből ezt a képet a Lukács evangéliumában, de a híre annál jobban terjedt már, mint Jézusnak a csodatételei tanítása, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyíts őket betegségeiből. És Géza bácsi felhívott a figyelmet, hogy ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. A legnagyobb ébredés közepette volt, és azt mondja, hogy elment onnan, mert szüksége volt arra, hogy imádkozzon, az atyával legyen. Tehát tölts időt azzal, akinek a jelleme, a hozzáállása, szeretnéd, ha tiéd is az lenne. Hasonlítana hozzá. És így fel lehet tenni a kérdést magunknak, hogy milyen lelki szelleméletet élünk. Mennyi és milyen mélységű időt töltünk az Úrral való közösségben. Mi jellemzi az igével való közösségünket? Tanulmányozzuk az Isten igéjét? Vagy inkább az internet előtt ülünk, és mindent összehallgatunk, nézünk, olvasunk. És a képekből táplálkozunk, hogy hallottuk sokszor Jánostól, és lefotózunk képeket, és azonosítjuk a Szentlélekkel, hogy úgy kéne csinálni, mint ők. Hát Isten már rég nincs ott, hát ő már máshol van. Egyébként is elég kreatív az, hogy itt másképpen, vagy úgy munkálkodjon, hogy nekünk szükségünk van rá. Tehát miből táplálkozunk? Milyen mélységű az ima életünk? Hogyan és mennyit imádkozunk? Kikkel keressük a kapcsolatot? Olyanokkal, akik hasonlóak hozzánk, és megerősítik bennünk azt, ami csámcsogjunk? Vagy akik érettebbek szellemi értelemben, és érettebb szellemi életet élnek, mint mi? Készek vagyunk tanulni tőlük? Mikor kérdezte meg valaki tőled utoljára? Hogyan olvasod a Bibliát, testvérem? Tanulmányozol a Bibliát? Hogyan imádkozol? Ennek milyen hatása van az életedre? Te kértél-e már segítséget másoktól, hogy mit tanácsolnak ezen a területen? Hogyan tudnál növekedni, fejlődni a szelleméletedben? Mikor tettük mérlegre a szelleméletünket, lelkiéletünket utoljára? Szembenéztünk-e már azzal, hogy testies vagy szelleméletet élünk? Pál apostol nem maszatol, amikor a korintusiaknak ír, az 1 Korintus 3-ban. Nézzétek, mit ír nekik. Én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok, mint szellemiekhez, lelkiekhez, pontosabban szellemiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el. Miért? Mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Nincs faszatolás. Timóteusnak következőt tanácsolja Pál, és szíveljük meg 1 Timóteus 4.12-től. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt. Hanem légy példája a hívőknek beszédedben, magaviseletedben, szeretet, a szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, figyeltek ide, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésére, a tanításra, és ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet a profécia által kaptál a vének kézzeltételével. Néhány nagyon fontos dolgot mutat rá a szelleméletünket tekintve. Pár, az írás felolvasása, része vagyok az Isten tiszteletnek, hallgatom az igét, nyitott szíve hallgatom, milyen igét fog hozni az Úr majd gyülekezet elé. Nyitott szíve hallgatom az ige hirdetést, a tanítást, mit akarsz nekem tanítani, Uram? Mi az én életem a nézve, most meg kell ragadnom? És nem hanyagolom el a kegyelem ajándékot, tehát szolgálatot keresek a gyülekezetben, és a szolgálat nem hobbim, ha ráérek egy kicsit, akkor valamit lökök az Úrnak, hanem az életemet úgy rendezem be, hogy megtegyem mindazt, amit Isten rám bízott. És nem a hobbi a szolgálat, ha ráérek egy kicsit, eljön Gyülibe, ha éppen jobb dolgom van, megyek máshova, ha van egy kicsi időm, akkor pengetek már két gitárszólót, de jó fej vagyok, bocsi, nem személyeskedni akartam egyáltalán, mert nem így gondolom, hogy te így csinálod, hanem megragadom az időt. Van most egy órám, most figyelnem kell a családomra, mert holnap hiába állok ide ki. Ha nem figyelek a családomra, akkor hiteltelen leszek. Akkor most az egy órából 45 percet velük töltök, és 15 perc, ping-ping-ping-ping-ping-ping, uram, áld meg, és meg fogja áldani. És meg fogja áldani. Természetfeletti módon meg fogja áldani, mert amit volt, azzal sáfálkodtál. Mert amit nincs, ezt nem tudod adni. De amit volt, azt odaadtad. Van az oltáron valami. És nem koldusként jössz. Mondtam az Úrnak, Uram, olyan vagyok, mint egy koldus. Sokszor olyan vagyok, mint egy koldus. Pedig gyermekednek én lennem. Királyfiként kéne éljek. És újra is, hogy jövök, mint egy koldus. És sok embernek a szellemi élete ilyen koldus mentalitás. Vasárnapról vasárnapra jön a gyülekezet, és koldul. Koldul valami kis száraz kenyeret. Ahelyett, hogy uralkodna. És abban járnánk, amire elhívott bennünket az Úr. És elhisszük, hogy ez a koldus mentalitás, ez kedves az Úrnak. Nem! Nem, nem erre hívott el az Úr. Legalábbis Timóteusnak nem ezt írja Pál apostol. Pedig azért alázatos ember volt Pál. És készült a halára, ráadásul. Az Úrért. A szellemi értelemben érettek. Na nézzük egy tesztet. Mert lehet azt mondani, hogy én szellemileg érett vagyok. Nézzük meg, hogy az vagy-e. Vagy én az vagyok-e. Mert Pál ezt se elkendőzi, nem beszél mellé, nincs maszat. Róma 15.1-től. Figyeljetek, mi erősek, tartozunk azzal, adósai vagyunk, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára és épülésére, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást. Ahogyan Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségére. Mi az időm rövid, inkább felolvasom. Pál nem elvtelen elnézést vagy elhallgatást tanácsol, hanem, hogy úgy járjunk el, ami alkalmas a másik javára és épülésére. Azaz ezt munkája, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, mondja, hanem azt mondja, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mit jelent ez? Akiket Krisztus munkatársaiként ér támadás, rágalmazás, gyalázat, ennek terhét Krisztus már átvette, magára vette. Tehát amikor üldöznek valakit Krisztusért, vagy az igazság járásért támadják, akkor azt kell mondani, vagy rágalmazzák, hogy ezzel Krisztus ostor csapásai közé teszel még egyet. Krisztus átvette ezt a gyalázatot. Az ő szenvedéseiben ez is benne van. Tehát amikor én elkezdem kritizálni az én testvéremet, a Tamást, akkor jogtalanul rágalmazni kezdem, akkor azt veszek egy ostort, és elkezdem Krisztus hátát verni. Ezt mondja az ige. Ige. Átveszi a Krisztus. Mert azt mondja Máté evangéliumában, hogy ha titeket nem fogadnak be, engem nem fogadnak be. Ha titeket értem gyaláznak, engem gyaláznak. Így van? Krisztus nem vette fel a kesztyűt, és nem állt be a gyűlölködők sorába, hanem a megbocsátás útját járta. Ezzel segítve elő a vétkes megtérését és a kárhozattól való megmenekülését. A Szentírás felhívja a figyelmünket arra, hogy a Szentléleknek engedve a türelem és a vigasztalás töltse be a szívünket akkor is, ha életlen testi állapotban lévő testvérünk bántóan viselkedik velünk. Ugye ez az életeknek a tanács. Ez pedig a közös cél szenvedő tartása segíti elő, hogy egy szívvel, egy szája dicsőítessék a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Ennek érdekében kérlel az apostol, ugye a Szentlélek indítatására, fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségére. És itt van két jó tanács a vezetőknek, vagy a vezetőkkel kapcsolatosan. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akik erről számot is adnak, ha tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Imádkozzatok értük, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk helyárni, tehát aki vezető akar lenni, az számoljon, hogy lesz sóhajtozás. Ez benne van a programban. De tehet egy gyülekezet azért, hogy a vezetői kevesebbet sóhajtozzanak. De nincs olyan, hogy nem lesz. Ez benne van a programban. Néha tőlem is kérdezik, hogy hogy vagyok. Mondom, úgy érzem magam, mint aki belül jól megvertek. Tehát amikor a gyülekezetben vannak problémák, feszültségek, amik nem méltó a Krisztushoz, higgyétek el, az mérhetetlen szenvedést okoz. Tehát nem is tudjátok elképzelni, hogy egy vezetőnek, egy házicsófeltőnek, vagy egy pásztornak, micsoda teher az, amikor rendezetlenség van a gyülekezetben. Tényleg olyan, mint a megvertek volna belül, jól összerugdostak volna. És ez minden pásztor barátom osztozik ezzel. Hogy ez így van. Miért? Mert azt mondja, számot adnak lelketekről. Tehát nem közömbös, akiben van egy elhívás Istentől, rá van bízva egy házi csoport, rá van bízva egy szolgáló csoport, rá van bízva egy gyülekezet, annak nem közömbös, hogy mi történik velük. Mert elhívta az Isten. Nem tudja ezt kilökni magából, mert benne van az Isten elhívás, a Szentlélek által. És igenis hordozza ezt a szenvedést sokszor, ami hátra van a Krisztus szenvedésére, mondja Pál, egészen különleges módon. Pedig az teljes. De mégis azt mondja, hogy hordozom ezt a fájdalmat, szenvedést. Szíveljük meg tehát Krisztus tanítását, a János evangéliumából hadd olvassam, és mindjárt a végére érünk. Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr, a Mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Tudjátok, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Beszélgettem egy ifjúsági pásztorral nemrégen, és azt mondja, hogy igyekszik a fiatalok felé szeretettel és tisztelettel viszonyulni. És azt kéri tőlük, hogy ők is így viszonyuljanak egymáshoz. Ahogy ő példát adott. És akkor valaki kilép ebből, akkor leül vele, és azt mondja, figyelj ide. Én tisztelettel és szeretettel viselkedtem feléd. Azt kérem, hogy te is ezt tedd. Rendben van? Igen. Tehát látjátok, Jézus tisztelettel és szeretettel viselkedett felénk, és azt mondja, ti is így viselkedjetek, hát egymással. Ezt mondja? Ezt mondja. Ezt tanítja nekünk. Példát adtam, tegyétek ti is így. Kövessük tehát Krisztus cselekedettel és valóságosan. És természetesen sok beszédben elkerülhetetlen a vétek. Ezt mondja az írás, biztos vagyok benne, én is rengeteget beszélek. Én sokat beszélek. Lehetetlen, hogy nem bántotta meg valakit. Akár ige hirdetésben. Vagy mondtam valamit, vagy viselkedtem, vagy nem tettem valamit, vagy tettem valamit, hogy várt volna, vagy nem várt volna. Vagy nem voltam jó paszban, mert nem volt jó napom. Nekem is van olyan. És nem mindig jól tudom kezelni. Bocsáss meg, kérlek. Azt mondja, Mónika, de jól tudod kezelni. Olyan aranyos vagy, hogy bátorítasz. Köszi. Nagyon tündér vagy. Bocsássátok meg nekem, kérlek. És ha tényleg valakinek panasz van én ellenem, akkor nem mással beszél már meg, hanem gyere már oda és mondd el. Lehet, hogy gyerekes lesz, de meg fogom mondani, ne aggódj. Ne. Komolyan veszlek. De legalább engedd már meg, hogy a másik oldalt elmondjam. És tényleg tudjátok, az engem katasztrófa, mikor ilyen 15-20 éves dolgokkal, vagy 5 évvel ezelőtti dolgokkal kezdjük egymást megzálni. Hát ne, kérlek, ne. Tehát könyörgöm. Tehát ennél jobban szeressük már egymást, mint hogy azért hány hónapja jársz ide? Első perctől kezdve gyanús vagy. Nem vagy az. De milyen rossz lenne, nem? Oda mennék hozzá, ismerjek egymást egy éve, és akkor mondanak, ki volt kötve a cipőfűződ? Biztos el akarod lebuktatni. Legyártott az agyam valamit, amit nem is akart. De az is lehet, hogy tényleg tettem valamit, amit nem kellett volna. Tényleg bocsássátok meg, mert én nem vagyok tökéletes ember, én csak egy ember vagyok. De az Isten a szent. Ő mindenható. Ő hatalmas. Ő gyógyító, ő szabadító. És én ezt az Isten képviselem, és hirdetem nektek. És akarom engedni, hogy lássátok engem, őt. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előtt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és János, az Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak, Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hálókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Amikor Jézus egy városban járt, egy leprával borított ember, meglátva őt, arca borult, és kérte, Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt, akarom, tisztulj meg. És azonnal letisztult róla a lepra. Jöjjünk hát Jézushoz. valljuk meg bűneinket. Szóljunk Péterrel együtt. Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Szóljunk a leprással együtt. Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És biztosak lehetünk, hogy a válasz ez lesz. Akarom, tisztulj meg. És a hatás, azonnal letisztult a lepra. A lelki teher. És a válasz ez lesz. Ne félj, emberhalász leszel. Mert a szabadulásnak ezzel az erejével, tapasztalatával bátran teszünk bizonyságot a gyülekezetben és azon kívül is. Szeretve az embereket, figyelve rájuk. Tegnap egy családdal beszélgettünk, Sipos Márk testvérikkel, egy 20 házaspára voltunk együtt gyökeplántálókkal hétvégén, és Márkék is ott voltak, és szolgáltunk ezzel felé, a család felé. Kiderült, hogy a 700 fős marasznyai faluból való a hölgy, a feleség, a férfi debreceni. Őrömön élnek. Na, rakd össze. Hát ott volt a lehetőség, hogy szolgáljunk feléjük. És Márkék fölvették a kapcsolatot, címet cseréltek. Ez első találkozás. Aztán ez utat készít arra, hogy Krisztus a nyitottságuk, a vágyaik szerint, ahogy keresik az Urat, szolgáljon feléjük. Tele van a világ emberekkel, akiknek szüksége van azokra, akik ilyen lábmosó lelkületűek. Nem fejmosók, hanem lábmosók.